98, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Papszentelés lesz az Egri Bazilikában szombaton 10 órától. Adolfo Enrique Parra Molina, Gyarmati Valentin, Kubik Zsolt, Lestál Balázs, Muhari Máté, Novák Lajos és Szedmák Zoltán diakónusokat áldozó pappá szenteli Ternyek Csaba egriesek, Luidimar Herrera Akacsó, Mihály Mátyás és Giovanni Fernando Salazar Herrera akolitusokat pedig diakónussá. A szertartást élőben közvetíti rádiónk az összes frekvenciáján, valamint követhető lesz élőképpel együtt a Szent István Televízió YouTube csatornáján. Az országos tisztifőorvos a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT előrejelzései alapján a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás rendelt el az ország egész területére szombat éjfélig. A hőség az egészséges szervezetet is megviseli, de a kisgyermekek, idősek, várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők különösen veszélyeztetettek. Magyarország kész támogatni Mark Rutte távozó holland miniszterelnök jelölését a NATO főtitkári posztjára, írta az Ex-portálon Orbán Viktor. Tesszük ezt annak a fogadalmának a fényében, hogy teljes mértékben támogatja azt a megállapodást, amely szerint magyar állomány nem vesz részt a NATO ukrajnai tevékenységében, és ezek támogatására sem fordítanak magyar forrásokat, indokolt a miniszterelnök. Információk szerint Ursula von der Leyen, a leköszönő Európai Bizottság jelenlegi elnöke, az európai parlamenti választásokon legtöbb mandátumot szerzett Európai Néppárt politikusa, a tagállami vezetők legtöbbjének támogatását élvezi a következő 5 évre. Orbán Viktor szerint semmibe vették az európai emberek akaratát és leosztották egymás között az EU vezető pozícióit. A Néppárt ahelyett, hogy a választókra hallgatott volna, végleg összeállt a baloldallal és a liberálisokkal, fogalmazott a kormányfő. Az Európai Néppárt elnöke és európai parlamenti frakcióvezetője Brüsszelben újságíróknak nyilatkozva kijelentette, támogatja a Tisza párt csatlakozási kérelmét a párt családjukhoz. Manfred Weber szerint jó látni, hogy az a párt, amelyik felteszi a szükséges kérdéseket Magyarországon, most csatlakozik a korrupció ellenes és jogállamisággal kapcsolatos fellépésükhöz. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 7%-osra csökkentette a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben vitte lejjebb. Korábban Virág Barnabás, az MNB alelnöke azt mondta, a jegybank most még folytathatja ezt a pályát, az év második felében azonban nagyon visszafogott tere lesz a további kamatvágásnak. A döntés hírére a forint erősödni kezdett. A főpolgármester nem mentesül az adófizetés alól, írta a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Varga Mihály bejegyzése szerint a fővárosi ítélőtábla elutasította Karácsony Gergely újabb azonnali jogvédelmi kérelmét, így a kincstár 2 milliárd forintot inkasszált a főváros számlájáról. Ezzel már több mint 30 milliárd forintben nem fizetett adót kellett behajtani az önkormányzattól, tette hozzá. Úgy folytatta, mindeközben Budapest csődben van. Perben és haragban állunk jelenleg is a kormánnyal, hiszen a szolidaritási hozzájárulás mértéke magas, és ezt nem csak mi mondjuk, hanem az állami számvevőszék tavalyi jelentése is, ami miatt nettó befizető a főváros a kormánynak, reagált Kis Ambrus főpolgármester helyettes. Lapértesülés szerint a hatóságok őrizetbe vették Cegléd-i Gergő óbudai alpolgármestert, a baloldali összefogás politikusát. Ez egyenes folyamánya lehet annak a házkutatásnak, amelyet a központi nyomozó főügyészség végzett az Óbudai városházán, a vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozása során. Emelkedett az úgynevezett nevelőszülői ellátmány havi összege, az a támogatás, amelyet kizárólag a gyermek étkezésére, ruházkodására, tankönyvre, fejlesztő foglalkozásokra lehet fordítani, jelentette be a gondoskodás politikáját felelős államtitkár. Fülöp Attila ismertette, ez alapesetben 53.437 forint havotta, ezt emeli meg a kormány 11.000 forinttal, a növekvényt ez év január 1-től visszamenőlegesen megkapják az érintettek. 3 elemmel bővült a hungarikumok gyűjteménye, és 2 tétellel gyarapodott a Magyar Értéktár. Hungarikum lett a kocsi, egy magyar eredetű közlekedési megoldás, a szaloncukor, amely a karácsony elmaradhatatlan része, valamint a 60-i aranyfálcán sűrített paradicsom, amely világszerte ismert, kizárólag magyar földeken termesztett paradicsomból készül. Az értéktárba felvett új elemek közé tartozik a pápai sonka, az ottani húsipar híres terméke, valamint a nándorfehérvári diadal emlékére elrendelt mindennapi déli harangszó. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, kevés gomoly és fátyol felhővel, csapadék nélkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-17, napközben aztán 34-35 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa beszéde a nagyvállalatok és bankok vezetőihez. Adjanak esélyt a fiataloknak és a szegényeknek a munkában. Parolin bíboros. A párbeszéd az egyetlen eszköz a béke elérésére. Interjú a Szent II. János Pál pápa iskolaközpont római zarándokútjáról. Ferenc pápa a nagyvállalatok és bankok vezetőihez. Adjanak esélyt a fiataloknak és a szegényeknek a munkában. A Szent Atya szombaton fogadta a Vatikánban ügyvezető igazgatók egy csoportját, akik nagyvállalatok és bankok élén állnak a világ különböző részein. Egyre döntőbb szerepet játszanak nem csak a gazdasági életben, hanem a társadalomban és a politikában is. Alessandra Smerilli nővér az átfogó emberi fejlődés dikasztériumának titkára kísért el az audienciára a csoportot, amelynek tagjai a Laudato Si kezdetű enciklika alapelvei szerint fáradoznak a fenntartható piaci kezdeményezések kidolgozásán és működtetésén, amelyet 2020-ban a Davoszi Gazdasági Világfórumon indított el III. Károly, akkori walesi herceg. A kezdeményezés az ipar és a pénzügy területén olyan globális célokat tűz maga elé, mint a klíma, a biodiverzitás, a fenntartható fejlődés a kormányok bevonásával. A pápa a delegációhoz intézett beszédében leszögezte.
Le grandi imprese sono soggetti che incidono sulle dinamiche del rapporto internazionale.
A nagyvállalatok hatással vannak a nemzetközi kapcsolatokra is, ezért a vezetők döntései sok ezer dolgozót és befektetőt érintenek, egyre inkább globális szinten. A gazdasági hatalom összefonódik a politikai hatalommal. A nagyvállalatok ugyanis nem csupán a fogyasztást, a takarékoskodást és a termelést befolyásolják, hanem ezen túlmenően a kormányok sorsát, a nemzeti és nemzetközi közpolitikát és a fejlődés fenntarthatóságát is. Ez a ti valóságotok, mert benne vagytok, a ti világotok, kezdte beszédét a pápa, majd hozzátette. Ez azonban nem elegendő. Tudatosítani kell, és kritikusan szemlélni, mérlegelni, hogy teljes mértékben tudják gyakorolni felelősségüket, döntéseik közvetett vagy közvetlen hatásaiért. Hiszen ma a gazdaság sokkal több, mint puszta gazdaság. Ezért Ferenc pápa három kihívást állított a nagyvállalatok bankok vezetői elé. A környezetvédelmet, a szegények és a fiatalok felkarolását.
Anzitutto mi invito a porre il centro della vostra attenzione e della vostra responsabilità l'ambiente e la terra.
Mindenek előtt a környezet és a föld iránti felelősségre hívta föl a Szent Atya a figyelmet. Súlyos környezeti válság idején élünk, ami sok tényezőtől függ, beleértve a tegnapi és mai gazdasági és vállalati döntéseket. Nem elegendő betartani az államok törvényeit, melyek túl lassan haladnak előre. Újításra van szükség, elébe menni a jövőnek, bátor és előretekintő döntésekkel, amelyeket aztán mások is követhetnek. A vállalati innováció elsősorban ma közös otthonunk gondozására kell, hogy irányuljon. Ferenc pápa ezután a szegényebbek és a kiselejtezettek gondozásáról beszélt. Nem szabad elfeledkeznünk róluk. Az úgynevezett körkörös gazdaság ma kulcsszóvá vált, ami arra szólít, hogy a selejtet újra felhasználjuk. Amíg újrahasznosítjuk az anyagokat és azok hulladékait, még nem tanultuk meg, engedjétek, hogy ezt a kifejezést használjam, újrahasznosítani, nem pedig leselejtezni a személyeket, a dolgozókat, különösen a legtörékenyebbeket, akiknek a sorsát sajnos a selejt kultúrája dönti el gyakran.
Siate diffidenti verso una certa meritocrazia che viene usata per legittimare l'esclusione dei poveri, giudicate demeritevoli.
Óvakodjatok a meritokráciától, amelyet arra használnak, hogy igazolják a szegények kizárását, akiket érdemtelennek ítélnek, egészen odáig, hogy magát a szegénységet is hibaként róják fel, figyelmeztetett a pápa, majd így folytatta. Ne elégedjetek meg egy kis ember szeretettel, ez túl kevés. A kihívás az, hogy bevonjátok a szegényeket a vállalatokba, erőforrássá tegyétek őket a közjavára. Lehetséges, fűzte hozzá a Szent Atya, majd megvallotta. Olyan világról álmodom, amelyben a kiselejtezettek lehetnek a változás főszereplői. De úgy rémlik, hogy ezt egy bizonyos Jézus már megvalósította, nem gondoljátok? A harmadik tanács, amelyet a pápa a nagyvállalatok és bankok ügyvezetőire bízott, a fiatalok felkarolása. Ma a fiatalok gyakran a szegények közé sorolhatók, hiszen szűkölködnek erőforrásokban, lehetőségekben, jövőben. Ez pedig paradox módon ott is megfigyelhető, ahol nagyon sok a fiatal, de kevés a rendelkezésre álló eszköz, és ott is, ahol egyre kevesebb a fiatal, mint például Olaszországban, ahol nincsenek születések, de eszközök lennének.
Non si apprende nessun lavoro senza l'ospitalità aziendale.
Egyetlen munkát sem lehet elsajátítani a vállalat vendégszeretete nélkül, ami azt jelenti, hogy nagy lelkűen befogadják a fiatalokat akkor is, amikor még nincs tapasztalatuk és megfelelő kompetenciáik, ugyanis minden munkát csak munkavégzés közben lehet megtanulni. Legyetek nagy lelkűek, fogadjátok be a fiatalokat a vállalataitokba, előlegezzétek meg nekik a jövőt, hogy ne veszítse el a reményt egy egész nemzedék, kérte Ferenc pápa.
Parolin bíboros. A párbeszéd az egyetlen eszköz a béke elérésére. Az Ukrajnáról tartott békekonferenciára összegyűlt világvezetőkhöz fordulva, a vatikáni államtitkár megismételte a pápa üzenetét, hogy az igazi, stabil és igazságos béke elérésének egyetlen eszköze az összes érintett fél közötti párbeszéd. A június 15-én és 16-án Svájcban tartott magas szintű ukrajnai békekonferencia záró plenáris ülésén Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár megismételte a pápa meggyőződését, hogy az összes érintett fél közötti párbeszéd az egyetlen eszköz az igazi, stabil és igazságos béke megteremtéséhez. A vatikáni államtitkár megerősítette a Szentszék elkötelezettségét amellett, hogy fenntartsa a rendszeres kommunikációt az ukrán és orosz hatóságokkal, és segítséget nyújtson a lehetséges közvetítői kezdeményezésekben. Pietro Parolin bíboros államtitkár vezette a Szentszéki küldöttséget, amelynek tagja volt Martin Krebs érsek, svájci apostoli nuncius és Paul Butnaru prelátus, a Vatikáni Államtitkárság államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős szekciójának tisztviselője. A Szentszék küldöttsége megfigyelőként volt jelen a csúcs találkozón, elfogadva a svájci államszövetség elnökének és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnöknek a közös meghívását. A Szentszék megerősítette jelenlétét és szándékát, hogy bármilyen módon segítse a diplomáciát és a humanitárius erőfeszítéseket, de megfigyelői státuszának megfelelően nem írta alá a csúcs találkozó záró közleményét. Parolin bíboros beszédében üdvözölte a kezdeményezést, amelyet szerinte Ukrajna gondosan előkészített, amely bár hatalmas erőfeszítéseket tesz az agresszióval szembeni védekezés érdekében, a diplomáciai fronton is folyamatosan dolgozik egy igazságos és tartós béke megteremtésén. A bíboros államtitkár kifejezte meggyőződését a háborút illetően. Döntő fontosságú, hogy továbbra is keressük a konfliktus jó szándékkal, bizalommal és kreativitással történő lezárásának módjait. Parolin bíboros emlékeztetett arra, hogy Ferenc pápa mindig ezt az üzenetet közvetíti, akinek felhívásai különösen a nemzetek vezetőihez azt hangsúlyozzák, hogy az egyetlen eszköz, amellyel a valódi, stabil és igazságos béke elérhető, a párbeszéd az összes érintett fél között. A bíboros megjegyezte, hogy természetének megfelelően a Szentszék megfigyelőként vesz részt, különös figyelmet fordítva a nemzetközi jogtiszteletben tartására és a humanitárius kérdésekre. A nemzetközi jogtiszteletben tartását illetően megerősítette. Érvényben van az az alapelv, hogy egyes országok szuverenitását és területük integritását tiszteletben kell tartani. A bíboros hangsúlyozta továbbá, hogy a Szentszék nagy aggodalmának ad hangot a háború tragikus humanitárius következményei miatt, és különösen elkötelezett, hogy elősegítse a gyermekek hazaszállítását, és hogy ösztönözze a foglyok, különösen a súlyosan megsebesült katonák és civilek szabadon bocsátását. Kiemelte annak fontosságát, hogy újra egyesítsék a kiskorúakat családjaikkal vagy törvényes gyámjaikkal, és helyzetük bármilyen kihasználása elfogadhatatlan. Ezért Parolin bíboros minden rendelkezésre álló csatorna megerősítését kérte ennek a folyamatnak az elősegítésére. Kifejtette, hogy a Szentszék megfigyelőként részt vesz az ukrán gyerekek Oroszországból történő hazatelepítését célzó nemzetközi koalíció munkájában, és közvetlen kapcsolatot tart fenn mind az ukrán, mind az orosz hatóságokkal azzal a céllal, hogy fokozza az ad-hoc mechanizmusok eredményességét, amelyet az ukrán gyermekek Oroszországból való hazatelepítése érdekében hoztak létre, azt követően, hogy Mateo Zuppi bíboros látogatást tett Kijevben és Moszkvában azzal a céllal, hogy megoldjanak konkrét eseteket. A bíboros megerősítette a Szentszék elkötelezettségét az ukrán és orosz hatóságokkal való rendszeres kommunikáció fenntartása mellett. Továbbra is készen áll a Szentszék arra, hogy segítse a lehetséges közvetítői kezdeményezések végrehajtását, amelyek minden fél számára elfogadhatóak, és az érintettek javát szolgálják.
Interjú a Szent II. János Pál pápa iskolaközpont római zarándokútjáról. A múlt héten, június 13-ától szerdától a hétvégéig Rómában tartózkodott a Szent II. János Pál pápa iskolaközpont 8. osztálya, hogy általános iskolás tanulmányaik végén egy római zarándokúton ismerkedjenek a katolikus egyház központjával és történelmi emlékeivel. A diákok két tanáruk kíséretében felkeresték a Vatikáni Rádió magyar tagozatát, melynek végén egy tanár és egy diák, Svajcsik Lajosné Bernadett és Tófalvi Balázs mesélte el frissen szerzett élményeit.
Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Svajcsik Lajosné Bernadettet, aki már többször volt itt nálunk, és egyik diákját, Tófalvi Balást, akik egy 20 fős zarándokcsoport keretében érkeztek Rómába, és most éppen ismerkednek Róma hitének tanúbizonyságaival. De ti kérdezlek, hogy mi a sajátossága ennek a mostani zarándokútnak?
Mindig, amikor 8. osztállyal végzünk, akkor úgy érzem, hogy azt, amit úgy tanultunk egyháztörténelemből, sok-sok egyéb ilyen hittanórákon, hogy azt megmutatni, hogy ez valójában hol és hogyan történt. És pont az egyik kislány mondta, hogy olyan érdekes a számára, hogy most azt érzi, hogy amikről tanult, ami számára szinte csak mese volt, az, az itt van is valóság. És voltunk most a Szent Péter téren, Szent Péter sírjánál, megyünk a katakombákhoz, ahol meg az ősegyházban a mártíroknak a vére alapozta meg azt, hogy, hogy egyáltalán most mi itt vagyunk, és ezt megtehetjük. És ezért mindig el szoktam hozni a nyolcadikos osztályomat ide Rómába.
Ők vannak 20-an?
Igen, most ők 20-an vannak.
Összesen 20 fős az osztály?
Igen.
Az nagyon jó. Nem jó, hogyha túl sokan vannak, mert akkor sokkal több idő jut egy-egy gyermekre, nem?
Igen,
egyébként. Mit gondolsz erről, Balázs? Jobb így, hogy csak kevesebben vagytok?
Igen, sokkal jobb, hogy így 20-an vagyunk, nem nagyon sokan.
Mi az, ami neked eddig Rómában megtetszett, és a legjobban tetszett?
Hát most a Szent Péter Bazilika nagyon tetszett nekem, azon kívül igazából minden tetszett a eddigi római úton.
Igen, nem véletlenül vagy te itt most a stúdióban, hiszen van neked egy sajátos titkod, amit már megosztottál a családban, meg az osztályban is, tehát akkor végül is mi is beszélhetünk róla. Nagyon örülnék, ha megoszthatnád a kedves hallgatóinkkal is, a te személyes titkodat.
Én ugye 11 éves koromban gondolkoztam, hogy papi hivatással folytassam a tanulmányaimat.
És tehát éreztél egy hivatást, hogy Jóisten hív erre?
Igen, éreztem.
Tudnál mesélni erről picikét konkrétabban valamit?
11 éves koromban szentmisén voltam vasárnap, és ott így megéreztem, hogy mi lenne, hogyha én lennék az oltárnál,
igen,
mint atya. És akkor így ezen elgondolkoztam, és így megéreztem a papi hivatást.
És ez megmaradt benned, és aztán később ismét érezted, amikor megint vasárnaponként szentmisén voltál?
Valamikor éreztem, legtöbbször éreztem, igen.
Most 14 éves volt, azóta 3 év telt el, és azóta ez a hivatás, mint egy kis pici kis csíra, mint egy kis pici kis növényke, erősödött 3 év alatt?
Erősödött, igen.
A családod segít ebben?
Igen, igen.
És az iskola?
Az iskola is.
És az a római zarándokút?
Ez főleg.
Miben segít, amit eddig megéreztél, Szent Péter sírjánál láttál, jártál?
Megéreztem, hogy kevés a pap. Ezt mindenki tudja, és én megértettem ezt, és
te kész vagy erre?
Én kész vagyok erre.
És bízol abban, hogy a Jóisten, aki meghív, ugye a hivatás csak jó, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, hogy akkor aki meghív téged, az meg is fog téged tartani.
Igen.
Tehát emiatt nem is kell annyira aggodalmaskodnod, hogy jaj, hogy én hogyan, mint nem az a fontos, amit te tudsz, hanem sokkal inkább a mi hitünk fontos, hogy ő engem meg tud tartani, mint ahogyan az anyuka téged megtartott, amikor kis picike voltál, majd a mennyei atya meg az ő fia fog téged megtartani, ha megőrzed ezt a szép hivatást. Nagyon köszönöm, de itt kérdezem még ismét, hogy mi a további programotok?
Most megyünk majd a katakombákhoz, és ott megnézzük azokat a kápolnákat, a keresztény jeleket.
Melyik katakomba lesz ez?
A Kalisztó, San Kalisztó, és a San Sebastiano.
Mind a kettő?
Mind a kettőt,
úgy közel vannak egymáshoz.
Igen, igen. És ott az örömutat is végigjárjuk közte.
Igen, igen. És akkor még mi az, ami még itt Rómában jelentős pont?
Hát először is ez a bazilikákat, a 7 bazilika közül 4-et, mert hogy viszonylag rövid időre jöttünk, és a legfontosabbakat szeretnénk, a Szent Péterben voltunk, a Lateráni bazilikába szeretnénk elmenni, Santa Maria Maggiore-ba, és
Sefalokon kívüli Szent Pálba.
Igen.
A negyedik, igen.
Igen, és akkor megnézzük a pápákat fönn a falon körbe, hogy
pápák arcképcsarnok, hogy lehet
úszopa. Így van, igen, és azt is megnézzük, hogy a lélekek azt is lássák, hogy hogyan növekedett a mi egyházunk.
Hogyan fogadta az osztály, az ők osztálytársai Balázsnak a döntését?
Ez érdekes volt, mert volt, aki azt gondolta, hogy viccel. Volt, aki viszont nagyon...
Mikor jelentetted be, Balázs?
Egy éve.
Egy éve. Tehát 2 évig hordoztad magadban. Nagyon jó vagy. Nem is kell mindig mindent elmondani. Várni kell vele. Először, hogy mit titkunk az Úristennel, aztán később. Igen.
Igen, akkor, mikor már erősödött benne, és beszélgettünk, és nagyon sok helyre igyekszik Balázs elmenni, ahol egy kicsit a papi életnek a mindenféle részeit megismerheti, tehát, hogy ne úgy ugorjon bele, gondolom, hogy azt se tudja, hogy mire vállalkozik, hanem, hogy tényleg úgy látom, hogy tudatosan készül erre, és hát én nagyon imádkozom érte, hogy sikerüljön, illetve hogy az Úr Jézusnak az akarata, vagy Jóisten akarata teljesüljön.
Régen nagyon sok egyházi iskolája volt az egyházunknak, most is hála Isten Magyarországon elég sok van, és a legtöbb papi hivatás korábban onnét került ki. Ilyen korban az én idősebb jezsuita rendtársaim döntő többsége a jezsuita rend egykori, még talán a háború előtti iskoláiból kerültek ki. Úgyhogy az abszolút normális jelenség volt akkor, hogy a Jóisten már fiatal korunkban megszólít bennünket, aztán ő a szűzanya segítségével ápolja a hivatás bennünk. Én a kedves hallgatókat arra kérem, hogy ezt a hivatás palántát, ha szabad így nevezni, a Balázsnak a hivatását imádsággal kísérjék, és aztán bízzuk a Jóistenre, legyen meg az ő akarata. Köszönöm a beszélgetést, további áldott római jelenlétet kívánok nektek.
Nagyon szépen köszönjük, mi is köszöntünk mindenkit.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Páter Vértes Aljai László beszélgetett a Szent II. János Pál pápa iskola központ római zarándoklatának tagjaival. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban Szendrényné Miskolci Mária a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival a teremtett világról elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Örvendjetek Istennek, a mi segítőnknek, újjongjatok Jákob Istenének! Csendüljön a zsoltár, hozzatok dobot, és lágy hangú hárfát citerával. Fújjátok meg a harsonát új holdkor, és holtörtekor a mi nagy ünnepünkön. Izraelben ez a törvény. Ezt így rendelte Jákob istene. Ő hagyta meg ezt Józsefnek, amikor Egyiptom földjéről kivonult. Beszédedet hallottam, amit nem ismertem. Válláról levettem a terhet, keze megszabadult a kosártól. Gyötrelmedben segítségül hívtál és megszabadítottalak. A vihar leple mögül meghallgattalak. Próbára tettelek, Veriba vizénél. Népem, hallgass rám, hadd incselek, Izrael, bár csak figyelnél szavamra. Ne legyen soha más istened, ne imádj soha idegen istent. Mert én vagyok az Úr, a te Istened, aki kivezetett téged Egyiptomból. Csak nyisd ki a szádat, és én betöltöm. De népem nem hallgatta meg szavamat, és nem figyelt rám Izrael. Szívük keménységére hagytam őket. Járjanak csak ketteléseik szerint. Bár csak hallgatna rám népem, és Izrael követné utaimat. Ellenségeit hamarosan megaláznám, és gyötrőire emelném kezemet. Akik gyűlölik az Urat, meghódolnának neki, és sorsuk örökké tartana. Népemet pedig a búza legjavából táplálnám, és jól lakatnám őket mézzel a sziklából. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Örvendjetek Istennek, a mi segítőnknek. Örvendjetek Istennek, a mi segítőnknek. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Nagyon nehéz dolog úgy beszélni Istenről, hogy igazából őt a saját szemeddel nem láthatod. Éppen ezért fogok kérdéseket feltenni az Istenre vonatkozóan, amelyekről el kell dönteni az állításokról, hogy véleményed szerint ez igaz vagy hamis. Csak azok a dolgok léteznek, amiket látunk.
Ez hamis.
Istent még soha senki sem látta, tehát nincsen.
Szerintem ez is hamis.
Vannak, akik úgy gondolják, hogy nekik nincsen szükségük Istenre.
Ez igaz.
Isten nélkül is lehetünk boldogok.
Ez hamis.
A világ teremtője a természetből megtapasztalható.
Ez igaz.
Isten ma is megjelenik az emberek között.
Ez is igaz.
A mindenség alkotója láthatatlan módon mindenütt jelen van.
Ez igaz.
Isten jelen van a szegények és a szenvedők életében is.
Ez igaz.
Ti hol tapasztaljátok meg leginkább az Istent? Nektek hol nyilvánul meg az ő jelenléte leginkább?
Nekem szerintem a templomban, miközben.
Én legjobban kimegyek a természetbe, és látom Isten sok alkotását, hogy mennyire tökéletesek, abból nyilvánul meg.
Elmondhatjuk, hogy számos dolog vesz körül bennünket, amit nem látunk vagy hallunk, de a létezését mégsem vonhatjuk kétségbe. Milyen példákat tudnátok felsorolni itt a világból, amit nem látunk, mégis léteznek?
Hát ilyenek például a hangok, az érzések, a gondolatok, és hasonlóképpen a gázok, az áram, a frekvencia, illetve a wifi.
Érzékszerveinkkel sem az angyalokat, sem az Istent nem tudjuk megtapasztalni. A világ rendje, a természet gazdagsága, az univerzum sokfélesége feltételez egy alkotót. Magától nem jöhetett volna létre az a környezet, amelyben élünk. Szent Pál a következő képpen fogalmaz, ami benne láthatatlan, örök ereje és isteni mi volta, arra a világ teremtése óta a műveiből következtethetünk. Hogyan tudunk az Isten műveiből őrá következtetni?
Én úgy következtetek róla, hogy látom, hogy milyen gyönyörű, milyen tökéletes, és hogyha az tökéletes, akkor a teremtője, aki létrehozta, az is csak tökéletes lehet.
Ebből én arra is következtetek, hogyha ahová az Isten helyezett minket, vagy azt a növényt, vagy azt az állatot, ott nyilvánvaló, hogy az a körülmény is, hogy ő életben maradhasson és boldog legyen, az is megadatott neki.
Igen.
Tehát, hogy ebből is lehet látni, hogy ez nem véletlen, ahogy megalkotott minket, hanem az Isten tudatosan alkotta meg. És ahogy nekünk is mondja a Szentírásba, hogy minden szálhajunk számon van tartva nála, meg hogy a madárka tolla sem hull ki, az ég se reng, föld se remeg, hogy az Isten tudja, hogy mire van szükségünk. De akkor azt kérdezem, hogy ha ő ennyire ismer minket, mert hogy ő alkotott, akkor miért van az mondjuk nagyon sok ember, aki keresi az Istent, itt már rögtön megakad, amikor valamiért imádkozik, vagy valamit kér az Istentől, és az nem teljesül. Akkor ilyenkor mi erre a válasz?
Azért, mert Isten nem azért van, hogy mindent, amit kérünk, megcsinálja, mert ő jobban tudja, hogy nekünk mire van szükségünk, nekünk mi kell, és ő arra válaszol, hogy nem adja meg azt a dolgot, hanem azt tesz, ami nekünk jobb.
Mindenkinél jobban ismer minket itt a világon, és mindenkinél jobban tudja, hogy neked az üdvösségedhez mire van leginkább szükség. A teremtett világ tehát körülvesz minket csodákkal, amelyben felfedezhetjük az Istent, de az Isten nyilvánvaló, hogy láthatatlan, de nem megismerhetetlen. Közvetlenül nem találkozhatunk vele, tehát nem hívhatjuk itt be az ajtón, hogy jöjjön be, hiszen ő neki milyen nincsen, ami miatt őt nem látjuk a szemünkkel.
Nincsen teste.
Így van. Tehát közvetett módon a teremtett világ által azonban felismerhetjük. Isten tehát egy szellemi természetű létező, akit nem lehet szemmel látni, aki mindig volt, mindig lesz, egy szóval összefoglalva természetfeletti létező, ő nem múlik el soha, ő neki nincsen kora, ő nem fiatal és öreg, és nem született senkitől, hanem az Isten öröktől fogva létezik. Nem lehet őt átölelni, nem lehet megfogni a kezét, vagy mélyen a szemébe nézni, de mégis szüntelenül kapcsolatban áll velünk. Azt kérdeztem tőletek az előző órán, ezen a hittanórán is megkérdezem, hogyha neked be kellene öltözni, illetve valamilyen állarcot kellene felvenni magadra, ahhoz, hogy a hatalmasságodat kifejezzed, akkor te mit, milyen állarcot öltenél magadra, ha hatalmasságot szeretnél kifejezni?
Én a sast választanám, mert a sas az nagyon hatalmas, nagyon magasan repül, általában félnek is tőle.
Én egy nagy mamut fenyőt képzelek el, mert hihetetlen, hogy az mekkora hatalmas, többi fához képest. De ahhoz, hogy olyan hatalmas legyen, ahhoz nagyon sok idő kell.
Isten láthatatlan, de alkalmanként látható módon szimbolikusan mutatja meg magát az embernek. A vízözön után fontosnak találta, hogy érzékeltesse jelenlétét. Akkor mi volt az Isten jelenlétének a jele, Viki?
A szivárvány volt.
Ez azt jelentette tehát, hogy annak ellenére, hogy ő rejtve marad, kapcsolatát folyamatosan megtartja az emberrel. Mit ígért meg nekünk?
Nem pusztul el többé minden test az özönvíz által. Szivárványomat a felhőkbe helyezem, ez lesz jele a szövetségemnek közöttem és a föld között.
Tudunk-e még a Szentírásból mondani olyan jeleket, amelyekkel az Isten jelenlétét tudjuk kifejezni?
A sipkebokor égett, de mégsem égett el, viszont mutatta, hogy jelen van az Isten.
Amikor keresztelő Szent János megkeresztelte Jézust, akkor a galamb is Isten jelenlétének a jele volt.
Hasonlóképpen lehet tehát megtapasztalni a létét az Istennek, például a kivonulás történetében, a tűzoszlopban, vagy amikor Illés történetében keresték az Istent a viharban, és más természeti jelenségben, és végül az Istent a szellőben, a sugallatban, a lágy, nem a szélzúgásban, hanem a lágy szellőben tapasztaltuk meg. Tehát az Isten sosem erőszakos, sosem olyan pusztító a jelenléte, hanem egészen finom, egészen észrevehetetlen, tényleg olyan, mint a szellő. Annyira szelíden és annyira jóságosan teszi mindezt, hogy talán ezért nem veszik észre sokan. Mert hogyha bedugom a fülemet, és mindig zenét hallgatok, hogyha örökké zaj vesz körül minket, látod, itt az iskolában is alig találtunk olyan helyet, ahol csend van, ezekben a helyekben és helyzetekben nagyon nehéz meghallani az Istennek a hangját. És azt, hogy ő hozzám akar szólni, mert nyilván nem fogom ott meghallani, meg észrevenni. Ehhez egy teljesen más látásmód, lelki állapot és jelenlét szükséges. Na és mondjuk, hogyha futok, akkor ott jelen tud lenni velem az Isten?
Futás közben nem feltétlen érezhetsz nyugalmat, vagy nem feltétlen lehet csönd körülötted, kivéve, hogyha olyan helyen mész, ahol például nem járnak autók, nincs nagy zúgás, akkor lehet érzékelni.
És lehet-e futás közben imádkozni?
Igen, szerintem lehet.
Így van. Tehát, hogy nagyon érdekes megközelítés, mert még erről is, hogy futás, mindannyiunknak más-más fogalom, megközelítés jut eszedbe. Te most arról beszéltél, hogy aki fut, az a zajban fut, rohan valahova, de például már rögtön mondtad, hogy van olyan is, amikor valaki el tud menni egy gyönyörű tájra, a pusztába, és akkor ott, hogy mondjam, nem fut valahová, hanem hobbiból, futócipőt vesz fel, és akkor fut. És futás közben is meg tudja tapasztalni az Istent. Látjátok, egy adott helyzet többféle megközelítésből akár lehet Isten élmény is, meg Isten megtapasztalásának a helyszíne is, meg a lehetősége eseménye, ugyanakkor lehet más számára meg, hogy abszolút nem fogja megtalálni abban az Istent. Ahogy szoktam mondani, az Istennel neked személyes kapcsolatod van, amiben csak te és az Isten van jelen. És ez mindenkire más-más, a te személyiségettől függően.
Szerintem futás közben is megtapasztalhatjuk Isten jelenlétét, mert van, akinek az jelent megnyugvást a futás, hogy ő most kimegy, és akkor egy fél órát fut. és lehet, hogy zaj van körülötte, de van, aki még akkor is rá tud koncentrálni Istenre.
Tehát gyerekek, olyan az Isten, mint például a rádióadó, ugye? Mert a frekvencia az át tud hatolni nagyon sok helyszínen és helyen. És akár az egész világon is tudod hallani ezeket a rádiófrekvenciákat, és jelen van az az adott műsor. Na most az Istennel kapcsolatban is, ugye, hogyha ráhangolódsz, akkor meg tudod hallani az ő hangját. Aztán mi lehet még, ami így az Isten jelenlétének a hatását, meg a sugarát még ki tudja fejezni ezek közül az eszközök közül?
Tévéadás, az átjátszó állomás, az áram, a híd és a mosógép is.
És mi emberek pedig kik vagyunk ezekből, a befogadók?
Mi vagyunk a rádió, a tévé, a mobil, a fogyasztók, közlekedők, meg a piszkos ruhák.
Isten mindig sugároz, mindig ajándékoz, állandóan összeköttetésben van velünk. De mi emberek, mint a rádió, a telefon, kapcsolódhatunk az Istenhez az ő hullámhosszára, amikor akarunk megtisztulni általa. Ő mindig fenn akarja tartani velünk a kapcsolatot, kérhetjük a segítségét, dönthetünk mellette. Isten tehát sosem rejtőzik el, sőt, keresi a gyermekeinek a társaságát. Ő mindig vonalban van, tehát nincs olyan, amikor ki van kapcsolva az Isten, érted? Vagy amikor le van merülve az elem. Istennél ez nem létezik, hiszen Isten állandó, csak ugye mi alszunk, eszünk, beszélgetünk, minden mással foglalkozunk, és mi nem vagyunk jelen az Istennek a számára. Aztán nézzük meg, hogy mit jelent az a szó, hogy kinyilatkoztatás. Hogyan tudnátok megfogalmazni, hogy mi az a Biblia?
Amiben Istennek a történeteit írják le, és az ő csodáit, azt, hogy hogyan teremtette meg a világot, és ebben Isten üzenete tárul fel a világ elé.
És ennek hány fő része van?
Két fő része van a Bibliának. Az Ószövetség és az Új Szövetség.
És mi honnan ismerhetjük meg az Istent? Hol tárja fel magát nekünk? Hol van az ő üzenete? Vagy az ő üzenetében feltárja-e önmagát?
A Biblia maga a kinyilatkoztatás.
Isten annyira szeret minket, hogy bevon minket a saját életébe, bemutatkozik, azaz kinyilatkoztatja magát. És a Bibliában találod meg ezekre a kérdésekre a választ, hogy milyen az Isten. Mert akár milyen állapotban vagy, akár gyermek vagy, vagy felnőtt vagy, vagy idős vagy, az Isten számodra is meg akarja mutatni egy-egy arcát. Úgy, hogy én kérdeztem, hogy te hova engeded be az idegent a házadba. Na most, ha te meg akarod ezt az idegent ismerni, mert Isten még számodra idegen, akkor nem hívhatod be a házadba, de ki tudod nyitni a Bibliát, és a Bibliában feltárul neked az Istennek a tulajdonságai, hogy ő milyen. És akkor abban látod, hogy végig ott volt mondjuk Mózessel, és végig kísérte Mózest, és meg tudott neki bocsátani annak ellenére, hogy megölte a fáraónak a szolgáját a piramisok építkezésénél, amikor látta, hogy mennyire durván bánnak a zsidókkal, és az Isten meg tudott neki bocsátani, de lett következménye az ő bűnének, vagy az ő tettének. Ezt is látod. Azt is látod, hogy amikor a nép éhes volt, a választott nép, akkor Isten nem hagyta el őket, hanem Isten küldte nekik az égből a mannát, ami akkor táplálta őket és átsegítette a nagy éhínségen. Tudod, amikor a fáraókra gondoltak vissza a választott nép, hogy milyen jó is volt, inkább maradtunk volna ott a fáraónál, mert ott legalább nem éheztünk, most meg itt elindultunk, és akkor most még ennivalónk sincs. És hányszor vagyunk mi is így? Hányszor gondoljuk úgy, hogy elindultunk a kereszténységnek az útján, aztán most is szenvedek, most is beszóltak, most se szeretnek engem, és akkor mégis én meg itt maradjak hűséges, és mikor lesz már valami? És ahogy a választott nép is várta azt, hogy az Isten segítsen, az Isten segített nekik, de nem olyan módon, ahogy eddig, mert nem úgy volt, hogy jött az étteremből a pizzafutár, és adott nekik enni, hanem az égből alászállott a manna, és égi kenyérrel táplálta őket. És te is azt várod, hogy ilyen földi módon segítsen meg téged az Isten, csak hogy az Isten nem úgy tud segíteni, ahogy te gondolod.
Tehát amikor azért imádkozunk, hogy mondjuk az Isten adjon nekem egy sárga biciklit, akkor nem fog rendelni neked biciklit, és akkor leszállítják majd a csomagküldő szolgálattal, hanem valószínű, hogy a szüleidet fogja megsegíteni úgy, hogy képesek legyenek arra, hogy megvásárolják neked a kerékpárt. Hogy az Isten másképp látja a mi életünket, az Isten másképp fogja megmutatni magát nekünk, és ezért kell ráhangolódni, észrevenni az Isten jelenlétét az életünkbe, mert nem annyira nyilvánvaló, hogy felveszek egy szemüveget, azt már rögtön jól látok, és még az is kevés. Viszont, ha Istent leginkább meg akarod ismerni, akkor kire kell tekinteni szerintetek? Ki ismeri az Istent, a Teremtő Istent a leges-leges legjobban?
Jézus azért, mert ő az egyszülött fia.
Így van, tehát Isten a legteljesebb módon akkor mutatta meg magát, amikor fiát, azaz Jézus Krisztust küldte el az emberek közé. Jézus élete által, tehát láthatóvá vált az Isten. Mert ahogy Jézus megjelent itt a földön, köztünk emberek között, és ahogy láttuk, hogy milyen irgalmas a betegekkel, a szerencsétlenekkel, a társadalom perifériáján lévő emberekkel, abból tudunk következtetni, hogy az Isten is milyen irgalmas hozzánk. Hittanóránk végén szeretném, hogyha imádságképpen Rónai György Jelenlét című versét imádkoznánk el. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Nézz fel az égre, ott van felhők és csillagok közt. Pillancs körül a földön, ott van fűben, virágban, állatok ámuló szemében, emberek arcán. Ásd le a föld alá, csontokból és kövületekből szándékainak lábnyoma dereng feléd. Mindenütt láthatatlan, mindenben látható.
Kérjünk téged, Istenünk, hogy engedd meglátni a szemünkkel ezeket a csodákat, amelyekben megláthatunk és megtapasztalhatunk téged az életünkben. Adj nekünk halló szívet, hogy megértsük és meglássuk a te szeretetedet, amelyel körülveszel minket életünk minden napján. Amen. Áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária beszélgetett tanítványaival. A műsor Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Egyházforum című műsorunkban Jeges Mériam Kármelita nővére a szív liturgiájáról, az imádságról emelkedik, a Viai Szent Teréz a Belső Várkastély című műve alapján. Egy órakor megismételjük a regionális híreket és a kora esti hírmondót, 2:05-től a Magyar Katolikus Rádió délutáni találkozás című műsorával jelentkezünk. 3 órakor kezdődik Tudományról, kultúráról című műsorunk, melyben elsőként egy elfeledett íróról, Zajmos Gyuláról hallanak, majd megtudhatjuk, hogy létező jelensége a kőesős végül Bozók Ferenc olvassa fel saját írását. 4 órától zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Birincsük Márton, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Akik hajókon tengerre szálltak, kalmárkodván a végtelen vizeken, ott is meglátták, hogy mit tesz Isten, csodát művel a mélység felszínén. Szavával szélvihart támasztott, hullámai égig szálltak, olvasom a 106. Zsoltárban. Az elvilágiasodás az egész világon terjed. Soha nem sejtett lehetőségeket tartogat számunkra, bár elképzelhetetlen veszélyeket is. Ám az ember mindörökre az marad, akinek nem csak a gyomra éhezik, hanem a szíve, a szelleme is. Az egyháztán fájdalmas, de egészséges folyamatot él át, hogy felismerje és elfogadja saját határait és korlátait. Talán még soha nem volt oly közel hozzánk az Úr, mivel még soha nem voltunk ennyire biztonság híján. Amíg az egyházak hatalmi pozícióból beszéltek és cselekedtek, addig egymásban is ellenséget láttak. Isten most eljuttatott bennünket arra a felismerésre, hogy elfogadjuk egymást Jézus Krisztusban testvéreknek, és együtt cselekedjük azt, amit Isten az ő gyermekeivel akar megvalósítani a világ életében. Jézusunk, jól tudod, mi szörnyű érzés a bizonytalanság, hiszen emberségedben hordoztad annak aggodalmát. Néha nap még nekem is, aki hiszek a világban és az emberben, szörnyűségesnek tűnik a világ. Hatalmas, vak, brutális. Közönösen lögdös minket ide-oda. Az biztos, hogy az ember hősiesen eljutott már oda, ahol lakható zónát teremtett magának. De mi kezdetleges ez a mi otthonunk. Csak vékonyka fal választ el a szörnyűségestől, tűz, pestis, vihar, földrengés, sötét erkölcsi erők. Mindez téged is levert az olajfák hegyén, de te semmit le nem tagadtál, és mindent legyőztél, és a vihar harsogásán át is halljuk szavadat, kicsinyhitű emberek, miért kételkedtek?
fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom, színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,